Szeretettel köszöntöm itt a mindenre elszántak, nem is maroknyi seregét a szombati délutánon. Az ének nyilván mindenki megismert, hogy egy pünkösdi énekünk, és a pünkösnek azért a hívó szó áll a középpontjában. Ma pedig arról szeretnék beszélni, hogy azt választottam, hogy ez egy régi örökség, 2000 éves örökség, hogy a hívó szó gyűjt valóban össze bennünket, az Isten igéje, hogy hangzik szerte a világban. A probléma ezzel persze az, hogy senki sincsen egyéb dolgok nélkül, tehát az Isten igéje olyan helyzetben szólít meg bennünket, hogy van egy neveltetésünk, van egy kultúránk, itt a 21. században van egy jó erőteljes média, internet, egy olyan világ, amiben nagyon sokszor érezzük azt, hogy az Isten igéje idegenként hangzik, más a hangszíne, más a mondani valója, nagyon sok esetben irtózatos kihívás elé állítja azokat, akik aszerint szeretnének élni. Az Isten igéje, így mondja Jézus is, hogy meghasonlást okoz majd az emberek között, de nem csak az emberek között, hanem sokszor bennünk is. Nagyon nehéz számunkra az, hogy néha az a legnehezebb, amikor egyértelmű az Isten igéje. Én többféle változatban, vagy többféle szereposztásban hallottam már azt a bizonyos legendát, talán G.B. Shaw-val is, meg Kipling-el is, hogy egyszer megkérdezték egy író-olvasó találkozón, akármelyiküktől is, hogy nem tartják-e idegesítőnek azokat a dolgokat, amelyeket a Bibliából nem ismernek, mind a kettő Biblia-olvasó hívő ember volt. Erre az volt az író válasza, hogy hát bevallom őszintén, hogy engem sokkal jobban idegesít az, amit már megértettem belőle. És valójában tényleg erről van szó, hogy az Isten igéje, ha egyértelműen szól és világos helyzetbe hoz bennünket, akkor bizony konfliktusokat szül sok más véleménnyel szemben, a kultúrával szemben, amelyben élünk, az életstílussal, amit elvárnak tőlünk, és így tovább. Tehát azt érezzük, hogy az Isten igéjét körülveszi egyfajta feszültség. Ha az volt itt a fő cím a programban, hogy a reformáció üzenete ma, akkor úgy szeretnék a múltról beszélni, hogy ez egy aktuális problémát szólaltasson meg, mégpedig az, hogy a Bibliának, a Szentírásnak a szava 2000 éve az, ami ezeket a feszültségeket kiváltja, és döntésre kényszeríti, készteti az embereket. Nehéz dolog, és ezt a reformátorok se tagadták, hogy ha valaki az igét állítja a középpontba, már pedig mi azt mondjuk, hogy a reformátorok nagyon erőteljesen ezt hangsúlyozták, és a reformációnak ma is ez az egyik üzenete, hogy a Bibliát állítsuk a középpontba, az ige hirdetést mindenki rendszeresen hallgassa, a Biblia olvasást lehetőleg ne hanyagolja el, az Isten igéje tart, hív bennünket. Akkor érdemes megnézni, hogy mit volt a véleménye az egyháztörténet különböző koraiban azoknak, akik ezzel a problémával küzdöttek. Isten igéje, vagy valami más? Hogyan lehet kombinálni az Isten igéjét azzal, ami nem tűnik korszerűnek nagyon sok esetben, azzal, ami korszerű, amit elvárnak tőlünk? Szabad-e, és ezt most speciálisan így mondom, például más dolgokat olvasni? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy aki Bibliát olvas, attól sokszor elvárják, hogy hát több Bibliát olvasson, mint bármi más. Persze mást is kell olvasni, hogy tájékozottak legyünk a világban, vagy megértsük mások gondolatait. Veszélyes dolog ez? A Biblia így kerül nagyon sok esetben tényleg kezdettől fogva a középpontba, és én a Bibliát szeretném, mint reformátori örökséget most a középpontba helyezni, úgy, ahogyan ők merték állítani, hogy ez volt az, ami az óegyházat, az üldözéskori egyházat, az ókori egyházat valójában megtartotta, kiterjesztette a római birodalomban, sőt annak a határán túl is. De óriási problémákat okozott, mit jelent kereszténynek lenni. Ezt a modern misszió egészen odáig vezeti, hogy nincsen Biblia, nincsen igehirdetés, és nincsen semmiféle keresztény tanítás, úgynevezett inkulturáció nélkül. Tehát lehetetlen dolog, hogy azoknak a kultúráját, azoknak a nyelvét, azoknak a mindennapi életét, akikhez szólunk, meg ne mozgassuk az Isten igéjével. Valahogy kapcsolatban ne hozzuk az isteni örök hívást és üzenetet azzal, amiben ők élnek. és ez mindenkorban irdatlan nagy kihívás. Tehát ezzel az inkulturációval meg lehet-e maradni kereszténynek úgy, meg lehet-e maradni bibliás kereszténynek úgy, hogy közben rengeteg más hatás ér bennünket, rengeteg más gondolat, rengeteg másra próbálnak minket rávenni. Mi az, ami veszélyes, mi az, ami veszélytelen, tartózkodjunk tőle, vagy ne. Hát valamit ilyesmit szeretnék én ma itt elővezetni. Az egyik dolog az az, hogy Jézus nem tűri meg azt a fajta gondolkodásmódot, ezt kezdettől fogva látni kell, hogy a Bibliát védjük meg minden mástól. Amikor elküldi a tanítványokat, hogy menjetek el szélese világra, és tényleg tanítsatok, és tegyetek tanítványá minden népet, akkor kiküldi őket abba a konfliktusmezőbe, ami a Bibliával ellenkező tanítások, a Bibliától idegen különböző kultúrák és gondolkodásmódokkal való párbeszéd, megütközés. Jézus nem kicsinyhítő e tekintetben, hogy egyrészt az ő igéje meg fogja állni ennek a próbáját, tehát nem fél arra biztatni a tanítványokat, hogy bátran merjenek elmenni bármilyen más, látszólag vagy valójában is teljesen ellenkező kontextusban. A másik oldala, hogy még a tanítványokban is megbízik, hogy képesek úgy megőrizni az igei mondani valót, hogy az nem romlik meg bennük annyira a másokkal való párbeszédben, vagy a mindennapi élethez való igazodásban, hogy egy idő után gyanakodni kéne, hogy többé nem keresztények. Ez ma is így igaz és így érvényes, azt gondolom. Tehát Jézus ma is az igéjével tudhatni, nem mond csődöt az Isten igéje, nem kell félni, bármilyen civilizációs vagy kontextuális összecsapásról olvasunk. Én nekem megrázó élményem volt, most tegnap előtt éjszaka olvasgattam egy kicsit azt, hogy van egy Open Doors nevezetű alapítvány, amelyik a keresztény üldözésekkel foglalkozik. Most jelent meg egy anyaguk arról, hogy Németországban a menekült táborokban hogyan üldözik a keresztényeket. Egészen megdöbbentő dolog ez a tanulmány, és csináltak egy ilyen fölmérést a németországi táborokon belül, hogy a szíriai keresztény testvérek például a németországi menekült táborokban milyen fajta halálos fenyegetéseknek, üldöztetéseknek, veréseknek vannak kitéve a muszlim többség részéről, többnyire a pakisztáni, tehát a keményvonalas muszlim többség részéről. Erről keveset beszélnek, maga az alapítvány mondja azt, hogy Németországban a médiában ez tabu téma, tehát erről egy hangot nem lehet hallani vagy olvasni. Tehát látjuk azt, hogy ezek a testvérek nem arról beszélnek, hogy inkább akkor nem imádkoznak, vagy nem foglalkoznak többet az igével, hanem arról beszélnek, hogy kibírják, még akkor is, hogyha egy kemény próbatétel alatt vannak. Tehát az Isten igéje megállja a helyét. Ez az egyik dolog. A másik pedig ránk is vonatkozik, hogy bölcsé kell válni abban, hogy ne rendítsen meg bennünket csomó olyan külső hatás, olvasmány, kihívás, hír, befolyásolás, reklám, internetes, politikai, párt vagy párt nélküli kulturális propaganda, aminek kifejezett célja az, hogy valamiféle alternatívát, más megoldást adjon a kereszténységnek az ige olvasáshoz és mondani valóhoz képest. Ezt tehát ismerjük, hogy amikor bátran elindulnak más nyelvekbe és más kultúrákba a Szentírással a kezdet kezdetén, annak tulajdonképpen három célja van, hármat legalábbis én szeretnék mindenképpen kiemelni. Az egyik dolog természetesen a misszió, tehát az ige hirdetés azért, hogy minél nagyobb számban gyarapodjék a gyülekezet és az egyház az üdvözülők számával, hogy a klasszikus megfogalmazást az apostolok cselekedeteiből ideidézzem. Tehát az ige hirdetés és a misszió. A másik dolog pedig az, hogy van egy párbeszéd kultúra. Tehát nem csak az, hogy hirdetem az Isten igéjét, és a Szentlélek erejével az hitet teremt és megtermi az Anyaszent Egyházat, hanem bizony célja a győzködés, a vitatkozás, célja a párbeszéd, célja az, hogy egy tényleges életátalakítás is elinduljon. Tehát ez azért érezzük, hogy nem csak arról van szó, hogy az Isten igéje megtermi a maga gyümölcsét, és nem tér vissza üresen, hanem arról van szó, hogy tovább megy, és kultúrává, viselkedésé, mindennapi stílussá is akar válni sokak életében, közösségek életében, kultúrák életében. A harmadik, és ez az utolsó, ilyen elméleti bevezetésként, ez talán egy kicsit meghökkentő, de nem zárnám ki, célja bizonyos mértékig a gyönyörködtetés. És ezt most a legszentebb értelemben mondom, tehát nem valami színházi mulatság, hogy ki tud szebben átfordítani bibliai igéket, vagy zsoltárokat, vagy megzenésíteni, hanem ténylegesen az, hogy az Isten szava, az Isten igéje valamilyen más kultúrában, más nyelven megszólaljon, abban nem feltétlenül rossz dolog az, hogyha azt mondjuk, hogy a legnemesebbhez a legillőbb a szépség és az igényesség. Tehát ez az ige hirdetésre, az Isten igéjével való találkozásra, pláne az idegenek felé hirdetésre jellemző. Hát ez nem ilyen egyszerű, ugye az ókorban rögtön az volt a probléma, hogy a keresztjének ige hirdetését nyelvileg szegényesnek találták. Valljuk meg őszintén, hogy az apostolok, meg a bibliai szentírók nem egészen azt a görög nyelvet beszélték és írták, amit egyébként előttük már 500 évvel ezelőtt a legnagyobb filozófusok a legmagasabb szintre emeltek. Ez azért is volt kellemetlen, mert az iskolai műveltség nyilván az előkelők, kevesek és gazdagok számára volt elérhető abban az időben, de az iskolai műveltség tananyaga az természetszerűen a klasszikus filozófusoknak a munkája volt. Azzal tanultak meg érvelni, azzal tanultak meg helyesen és pontosan fogalmazni. Az volt természetszerűleg a retorika, a szép beszéd, a meggyőző beszédnek az alapja is. Tehát aki művelt ember volt, az egy olyan göröggel találkozott, egy olyan görög nyelvezettel, egy olyan szintű görög szöveggel, ami nagyon sok esetben megütközhetett, hogyha azt mondta, hogy hát jó, most olvasom az Új Szövetség bizonyos részeit, hát ezzel nekem azért problémám van. Egy hagyományos nagy példát tudnék erre mondani, a legnagyobb ókori egyházatját, Ágostont, aki nagyon hosszú ideig hangoztatja ezt, hogy bocsánatot kérek, de nekem a Biblia görögje nem az, amit méltónak tartok ahhoz a műveltséghez, ami nekem van. Aztán persze jön a fordulat, amikor már az érdekli, amiről a Biblia szól, és abban a pillanatban már többet nem teszi le a görögöt, és nem teszi le sem az Új Szövetséget, sem az Új Szövetséget. Tehát nyilván a szívbeli fordulat átállítja ezt benne, és tökéletesen örülni tud nagy-nagy teológiai gondolatoknak, koncepcióknak az Új Szövetségen belül, még ha bizony szegényesebb görög konyha nyelven is van, mint az mondjuk Plátonhoz vagy Arisztotelészhez illik. Hát ugyanakkor meglepő lehet a számunkra az, hogy kezdettől fogva, tehát már az apostolok és aztán az apostolok utáni nemzedék, tehát akik tőlük tanultak vagy náluk tanultak, bátran vegyítették más elemekkel az ige hirdetésükben, a keresztény tanításukban az apostoloktól örökölt mondanivalót. Egy példát szeretnék mondani, hogy milyen érdekes dolog. Van egy viszonylag korai levelünk a második század, első-második század fordulójáról, római Kelemen, ő negyedik a római városi püspökök listáján. Római Kelemen ír egy levelet a korintusiaknak, illetve hát többet is ír, kettőt is ír, ez már úgy volt szokás, azt hiszem, hogy kettőt legalább kell írni, ha Korintusról van szó. Bár azt mondják, hogy Pál apostolnak 4 levele volt legalább a korintusiakhoz, és az lett valahogy összeszerkesztve az Új Szövetségben, de ennyire okos én nem vagyok Új Szövetségben, úgyhogy megelégszem az egyel és a kettővel. Római Kelemen szerénykedik, és az elején egy jó hosszút, hogy hát ki vagyok én ahhoz, hogy az apostol után, aki titeket tanított, most bármit is írjak, de, és akkor kiderül több tucat oldal, hogy van azért mondani valója neki is egy kevés, nem is akármilyen komoly témákban. Itt jelenik meg egy nagyon érdekes dolog, idézem őt. Figyeljünk fel erre a csodálatos jelre, amely a keleti vidékeken Arábia táján történik. Van ott egy bizonyos madár, amelyet Főnixnek neveznek. Egyetlen példány és 500 esztendeig él. Amikor a halál fölbomlásához közel érzi magát, tömjénből, mirhából, meg más illatszerekből fészket rak, ebben érkezik el idejének betelése, és akkor meghal. rothadó húsából egy féreg születik, ez a döglött állat levével táplálkozva lesz tollassá, mikor már megerősödött, felemeli fészkét, melyben szülőjének csak a csontjai maradtak, mindezt Arábia vidékéről elviszi Egyiptomba, mégpedig abba a városba, amelyet Héliopolisnak, ugye azaz napvárosnak hívnak. Egy napon mindenki szeme láttára az oltára rakja le azokat, majd visszatér oda, ahonnét jött. Akkor a papok megvizsgálják főjegyzéseiket, és megállapítják, hogy 500 esztendő elteltével tért oda-vissza. Lehet tippelni, kérem a véleményeket, hogy vajon miről írja, vagy mihez hozza ezt példának római Kelemen. Mit akar ezzel aláhúzni a keresztény tanításból? A feltámadás, igen. Ugye, tehát a feltámadásra hozza példának, hát nyilván nem úgy, mint Jézus föltámadását, hanem úgy, hogy más vallásokban is ismernek olyan mozzanatokat, van olyan vallásos reménység, amelyik számol azzal, hogy lesz, van halottak föltámadása, van életújulás. Ma hasonló problémákkal küzdünk. Szabad-e teljesen nyilvánvalóan ennyire idegen a kereszténységtől idegen példákat, ráadásul legendás, mondaszerű példákat beemelni akkor, amikor keresztény tanítást végzünk? Mondhatjuk-e azt, hogy teljesen mindegy, hogy ki mondta meg miről, ha valami apropója van, tehát egy mozzanata van, ami nekünk jó, akkor bátran emeljük be, akár az ige hirdetésbe, vagy az ige magyarázatba, hát meghökkennénk rajta, hogyha minden vasárnap a lelkész ezzel próbálkozna, hogy ilyen dolgokat hozzon illusztrációnak. Pedig egy dologban ténylegesen példamutató római Kelemennek a hozzáállás, amikor azt mondja, hogy bátran meg kell találni azokat a pontokat mások életében, mások kultúrájában, amire építve aztán, és itt persze hozzá kell tenni, mi van aztán, amire építve aztán mi elmondhatjuk azt, amit Krisztusban ennél teljesebben és bőségesebben tapasztaltunk. Tehát érdemes olyan szemmel olvasni, figyelni, hallgatni egy-egy beszélgetést, egy párbeszédet valakivel, hogyha találunk egy hajszálnyi érdekességet benne, amire föl lehet építeni azt, hogy na látod, hát erről van szó, nem gondoltál arra, hogy benned is megvan ez a gondolat, ez a reménység, mi pedig erről sokkal teljesebben beszélünk, mert nekünk van Krisztusunk is, ezeket a dolgokat kezdettől fogva megragadták a bizonyságtételre. Van ennél még hajmeresztőbb is, szintén egy ókori példát szerettem volna most gyorsan idehozni. Hát kapaszkodjunk egy kicsit, jó? Ez a 160-170 körül időkből származik ez a rövid idézet. Mi azt tanítjuk, hogy Krisztus, az Isten első szülöttje, akiről az előbbiekben már azt mondtuk, hogy az Isten igéje, János evangéliumára gondolhatunk, az Isten értelme, benne részesedett az emberiség minden nemzedéke. Akik éltek ezzel az értelemmel, azok a keresztények, még ha istenteleneknek nevezték is őket, mint a görögök között Szókrátészt, vagy Herakleitoszt, és a hozzájuk hasonlókat. Vagy a barbárok között Ábrahámot, Anániást, Azariást, Mikáélt, Illést, meg még sok mást, akiknek tetteit, vagy csupán nevüket felsorolni és hosszadalmas lenne. Na jó, hát tudom, hogy a szívünkhöz kapunk, de azt kell mondanunk, hogy ugye ez egy görög szerzőtől származik, tehát neki azért barbár Ábrahám meg a Dániel kemencéjében megjelenő három bizonyságtevő ifjú, meg Illés próféta, tehát itt megfordul a szerep, ugye, tehát nem arról van szó, hogy az Ószövetség szempontjából kik a barbárok, hanem akik az Ószövetség szempontjából görögök, pogányok, szigetek, népek, azok szemében az Ószövetség egy ilyen távoli dolognak tűnik, de azt mondják, hogy mindezekben valahol, és itt most megint kapaszkodjunk meg, megvolt a kereszténység, ezek az emberek 500 évvel Krisztus előtt valamilyen értelemben keresztények voltak. Na akkor itt meg kell állnunk, mert ezek nem szókavaró emberek voltak, milyen értelemben beszélhetnek arról, hogy ezek az emberek bármilyen formában is keresztények lehettek. Ugye arról van itt szó, hogy akár az Ószövetségben, akár a görögségben, akár gondoljunk a római birodalomban Vergilius jópásztor eklógájára, a Szibilla könyvek homályos jóslataira, ami ráadásul nem is római hagyomány, hanem meg a rómaiakat megelőző etruszk hagyomány, és itáliai etruszk hagyomány, stb. Tehát arról beszélhetünk, hogy ezekben is jelt adott magáról az Isten, és aki hajlandó volt az igazság iránti szeretetből, a lelki ismeret iránti elkötelezettségből, a teremtett világ értelmes vizsgálatából, stb. Megismerni az Istennek a bemutatkozását, nyilván nem olyan teljes bemutatkozását, mint Krisztusban, azokat már nyugodtan nevezhetjük úgy, hogy előkészítették az utat Krisztusnak a saját népükben, a saját kultúrájukban, a saját nyelvükben. Tehát amikor ők arról beszél, hogy Szókratész és Herakleitosz, mint filozófusok, példát mutattak sok erkölcsi kérdésben, és ragaszkodtak a lelkiismeretükben ahhoz, hogy nem a görög isteneknek akarnak szolgálni, Szókratészre gondolhatunk, ugye ezért kellett kiinni a méregpoharat Szókratésznak, mert nem volt hajlandó elfogadni a görög istenvilágba vetett hitet, hanem azt mondta, hogy itt egy Isten van, nyilván nem úgy prédikál róla, mint Krisztus ismeretében, de állítja azt, hogy egy van, és azt mondja, hogy a lelki ismerete annyira ehhez az igazsághoz kötött, hogy a rajta kimért, vagy rá kimért halálos ítéletet hajlandó magán beteljesíteni az elvárás szerint. Tehát ezért példakép, hogy még abban a kultúrában is voltak olyanok, akik előre mutatók voltak. Közöttük ezügyben a legkiemelkedőbb Szókratész volt, írja Justinus atyánk, akit ugyanazon vád alapján állítottak bíróság elé, mármint Isten tagadás az egy Isten miatt, mint most bennünket, keresztényeket a római birodalomban. Azt hozták fel ugyanis ellene, hogy új démont hirdet, és hogy a város által elismert isteneket elveti. Tanította, hogy kerüljük a gonosz démonokat és cselekedeteiket, amiket a költők beszélnek el róluk, Homéroszt és a többi költőt mind száműzni akarta az államból, az embereket pedig arra tanította, hogy a számukra ismeretlen Istent kutassák, itt a kulcs szó, buzdította őket arra, hogy az értelemmel próbáljanak eljutni megismerésre, ezt mondotta, a mindenség atyát és uralkodóját nem könnyű megtalálni, még nehezebb a megtaláltat másoknak világosan elmondani. Ezeket, ami Krisztusunk, mind megtette a maga erejéből. És akkor innen átfordul a Krisztusról szóló bizonyságtételre, amiből látjuk azt, hogy milyen nagyon fontos a kezdet kezdetétől az, hogy megtaláljuk a hangot, megtaláljuk a közös pontokat azokkal, akiket meg akarunk győzni Krisztus igazságáról. Sőt, abba is bele lehet menni, hogy nem vetjük el mindenestül azt, ami látszólag Krisztus nélküli, hanem megkeressük benne azokat az építő elemeket, amiben már, ahogy mondom, tiszta életben, lelkiismereti vívódásokban és egyéb dolgokban már felfedezhet, hogy az Isten ott munkálkodott az ő életükben, és az ő családjukban is. Arról beszélünk, arról a látogatási, meg gyülekezetépítő szolgálatról, amire gyakorlatilag mindannyian elindulunk. A gyülekezeti munkatársképzőnek lényegében ez az egyik legfontosabb célja. Tehát tartozunk azzal, hogy megbecsüljük azoknak a kultúráját, azoknak az életét, akikhez elküld bennünket az Isten beszélgetni, bizonyságot tenni, és akiknek az Isten igéjét hirdetjük. És ez egy nagyon fontos, bátorító elem. Ezt azért mondom, mert ennél sokkal próbásabb időnkben, mint a miénk, ez a nemzedék volt olyan bátor, hogy ezt vállalta. Azt mondta, hogy nem fogunk tőle összetörni. Persze, hogy rengeteg olyan tanítás volt, ami gyökeresen ellenkezett a kereszténységgel. És akkor azt mondták, hogy jó, rendben van, nem erről beszél Krisztus. Én meg megkeresem, ami összeköt, és onnan bátran, ebből kiindulva bátran hirdetjük a Krisztust, körülbelül úgy, ahogy Pál apostol az apostolok cselekedetei szerint az Areopágoszon tette, hirdetem nektek az ismeretlen Isten, akinek ti is itt oltárt építettetek. Azért hoztam ezt ide, és akkor lépnék gyorsan tovább egyel a sorozatban, hogy amikor az üldözés korszakának vége van, akkor még keményebbé válik a kérdés. Miért? Rengeteg olyan ember épül be a gyülekezetben, megint nagyon hasonló problémákkal küzdünk minden evangélikus gyülekezetben, ha nem akarunk kipusztulni a magunk helyén. Olyanokat hívunk meg, akiknek gyökeresen más a kultúrája, más neveltetést kaptak, más információkon tájékozódnak. Egyszerűen máshoz van szokva a fülük, az észjárásuk, a gondolkodásmódjuk. Jobban hat rájuk egy csomó olyan reklám, befolyásolás, szlogen, mint jó esetben egy keresztény emberre. Mi már edzettebbek vagyunk ezen, hogy másút van a súlypont. Ugyanez volt a fordulat után az üldözés lezárultával, beáramlott gyakorlatilag mindenki a keresztény egyházba. Fölmérték józan ésszel azt, hogyha a kereszténységet most szabadon gyakorolható vallássá tették a nagy üldözés után, majd néhány évtized múlva egyre több olyan intézkedést hoztak, ami a kereszténységet favorizált helyzetbe hozta, akkor itt mindenkinek bölcsebb lesz minél előbb legalább kereszténynek látszania. És behoztak egy csomó olyan gondolkodásmódot, kultúrát, problémát, sokszor kereszténységtől nagyon meredeken eltérő gondolatos stílust, viselkedésformát, ami onnantól kezdve a gyülekezetekben jelen volt. Ezzel valamit kellett kezdeni. Utasítsuk-e ki, tehát vessük-e ki, üljünk nagyon kemény törvényt, mi legyen? Mondjuk meg, hogy köszönjük szépen, de ha nem feded be a fejedet, és mit tudom én, micsoda, akkor nem léphetsz be a templomba, viszont látásra te nem vagy keresztény. Mennyire és milyen határig kell keménynek lenni? Tudjuk, hogy talán tapasztalatból is, hogy a két véglet nem jó, tehát hogy minden szabad, ebben a kérdésben az is végzetes, és ha mindent tiltunk és mindenkivel gorombáskodunk, az sem igazán válik az evangélium javára. Egy olyan kérdés merül föl, hogy egyre iskolázottabbak az igehirdetők. Az igehirdetők, ahogy mondtam, az ókorban a klasszikus filozófusoktól tanulják a kultúrát, a szónoklattant is, a gondolkodásmódot, a görög filozófiából, a pogány filozófiából. Mi lesz ebből? Lehet-e erre, ezzel a stílussal, ezzel a fölkészültséggel Krisztust hirdetni? Szabad-e pogány szerzőket olvasni? Szabad-e a pogány szerzőkön még olyan helyeket is keresgélni, amelyeket beidézünk igehirdetésbe, prédikációba. Volt egy elrettentő példa, 361-234, tehát ebben az időszakban, 2,5-3 évig, amikor a római birodalomban újra elkezdték üldözni a kereszténységet. Ezt egy Julianus apostata nevezetű császár végezte. A Julianus apostata, ez szoktam mondani, hogy nem az életkorára utal, tehát nem az apostata melléknév, hanem az a hitehagyót jelenti. Tehát ugye a hitehagyó, ez egy fiatal ember volt, ez a Julianus apostata, akinek a rokonsága java részét nagy Konstantin és gyermekei, a kereszténységet pártoló császárok kiirtották politikai harcok során. És Julianus apostata annyira megutálta a kereszténységet, amit képviselt ez a politikai vonal, hogy úgy döntött, hogy tűzzel vassal ki akarja írtani. A probléma az volt, hogy folyamatosan arra hivatkozott, hogy ő mit tanult az iskolában, és mit mondanak a pogány szerzők. És ebből levonták a következtetést, hogy bizony büntetlenül nem lehet mindent össze-vissza olvasni a keresztény embernek. Mert az ki fog jönni rajta előbb-utóbb, befolyásolja az életét, befolyásolja a kultúráját. Mit tehetünk? El kell tiltani mindenkit akkor a pogány szerzőktől? Kezdjünk el könyveket égetni? Ugye, mert ez volt, itt gyújtsuk fel az alexandriai könyvtárat, pusztítsuk el az ókornak az egész kincsét. Hát erre van egy nagyon érdekes dolog, talán mindenki megszokta már, hogyha ha kellemetlen dolgokat, akkor természeti képekben el lehet magyarázni, hogyha kellemetlen vagy rázós témákról van szó. Egy Vazul nevezetű teológus írja ezt, hogy a méhekhez hasonlóan, akik képesek mézet készíteni a virágokból, hasznosíthatjuk ezeket az írásokat a lélek számára, a pogány szerzőkről beszél, nem keresztény irodalomról. Fel kell használnunk ezeket a könyveket, mindenben követve a méhek példáját. A méhek nem válogatás nélkül repülnek valamennyi virágra, és nem is igyekeznek mindent magukkal vinni azokról, amelyekre leszállnak. Csak azt viszik magukkal, amire szükségük van a méz elkészítéséhez, a többit ott hagyják. Ha bölcsek vagyunk, csak azt visszük magunkkal azokból az írásokból, amelyek megfelelnek nekünk és egybehangzók az igazsággal, a többivel pedig nem törődünk. Azaz arról van szó, hogy nem tiltjuk el, nem írtjuk ki, nem semmisítjük meg azt, ami pogány eredetű, de a keresztény ember nőjön föl ahhoz a feladathoz, nőjön föl ahhoz a kihíváshoz, hogy neki meg kell tudnia ítélni azt, hogy ebből mi az, ami káros, és mi az, ami nem. Mi az, ami hasznos. Ami káros, azt tessék szépen előbb-utóbb végre elhagyni, és ami hasznos lehet, akár a misszió szemszögéből, az pedig tényleg bátor lélekkel felhasználni Krisztus melletti bizonyságtételben. Miért hoztam ezeket föl? Mert a reformáció idején azt mondják, hogy Luther Márton, aztán utána a többi reformátor azt az elvet, hogy egyedül a Szentírás úgy fejti ki, hogy minden mást el kell hagyni. Ugye, tehát minden máshoz képest tulajdonképpen a Biblia, a Szentírás lesz mindennek a mértéke. Így kell ezt értenünk. Tehát Luther, amikor arra hivatkozik, hogy lám-lám az üldözéskori egyházban, vagy az ókorban a keresztjének Biblia alapúak voltak, akkor nyilván ő is tisztában volt azzal, hogy ugyanakkor a kereszténység tanításában mindent, amit az iskolában tanultak és Krisztusra mutathatott, azt ők felhasználták. Vajon ezt akarja-e lezárni Luther, vagy nem? Mit jelent Luthernél az, hogy vissza a Szentíráshoz, vissza a Bibliához? Ez itt a lényegi kérdés a számunkra. Az első dolog az, hogy Luther számára a Biblia, a Szentírás személyes kérdés. Egy nagyon világos példát nyugodtan lehet erre mondani. 1530-ban ezt említettem már múltkor, tehát én ezt csak bátran fölidézem itt azért abban a reménységben, hogy részleteiben talán jobban emlékeznek rá a testvérek. 1530-ban az ágostai hitvallás idején reformátor társai ott vannak a császári kihallgatás előtt, a parancsra, hogy tessék beadni, hogy mit is tanítanak az evangélikusok, összeállítják az ágostai hitvallást. Luthert kitiltják Augsburgból, már nem a császár, meg az ellenfelek, hanem a saját harcos társai azt mondják, hogy az elég kínos lenne, hogyha Luther velük bemenne Ágostába, és ott gyakorlatilag egy hirtelen politikai döntéssel úgy járna, mint Húsz János, és mondjuk Augsburgból már halóporaiban mehetne tovább az örökkévalóság útjára. Ezért nem engedik be, és azt mondják, hogy levélben fogjuk tartani a kapcsolatot egymással. A levelező kapcsolat, vagy így mondjam, hogy a levelező tagozat a hitvallás megfogalmazásában, az nagyon hatékony ugyan, de Luther részben azért is, mert nagy nyomás alatt van, másrészt, mert nem lehet ott a többiekkel ideges értük, aggódik értük, átél egy kisebb méretű pszichés összeomlást. Tehát ez teljesen világosan kiderül, hogy amíg ő néhány kilométerrel odébb Coburgban van, Luther egy ilyen depresszív összeomláson megy keresztül, és lemérhető az, hogy a mindennapi sűrű levelezés után napokig nem bír írni nekik például. Tehát egyszerűen elapadnak a szavai, nem képes velük kommunikálni. Ír egy levelet az egyik zeneszerzőnek, zeneszerző ismerősének, hogy kérjen egy zenei földolgozást egy Zsoltár versre. Erre rövid úton azt a választ kapja, hogy ne haragudj, nincsen rá időm, hogy most ezzel foglalkozzam, viszont van egy kész Zsoltár versen, ami már meg van zenésítve, elküldöm neked, hát ha az is jó lesz valamire. Ez a Zsoltár vers volt az a bizonyos lutheri elmondattá vált bibliai idézet a 118. Zsoltárból, nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. Luther számára az Isten igéjéből való talpraállás, az Isten igéjével való frontális személyes találkozás meghatározó személyes élmény. Tehát számára azért a Biblia, és azért elsősorban és egyedül a Szentírásra tekinté, mert abban ő átéri azt, hogy az Isten szól, az Isten cselekszik, és az Isten újjáteremt. Ezt nem szabad sohasem kívül hagyni a történeten, és ez Luther életének több ilyen eseménye is volt. Tehát ezt nem csak mint tanítás mondja el Luther, hogy csak a Szentírás, hanem valójában az egész élete erősen ebbe az irányba épül föl. Ami nagyon fontos számára, és akkor mondjuk most hoznám a Biblia fordítást, hogy a Biblia fordítása Luther 1522-ben megjelenik, a szeptemberi Biblia, az Új Szövetség fordítás. Tudjuk, hogy ez a Warburgi kényszerű fogság idején készül el az érdemi része ennek az Új Szövetség fordításnak. Luther ott valamivel agyon kell, hogy üsse az idejét, és tömegével kéri a kiadásokat, a szótárakat, a könyveket, a magyarázó munkákat, a görög Új Szövetséget, és így tovább. Ezeket az egyik barátja, Spalatin viszi neki, és jutatja el hozzá újra meg újra, szinte heti rendszerességgel. És 1534-ben, tehát 12 esztendővel később készül el az Ószövetség teljes fordítása, ezzel válik teljessé a német Biblia fordítás. Luther azt mondja a Biblia fordításra, hogy örömet okoz neki az, hogy amikor belekötöttek a katolikus teológusok, hogy a római teológusok mondjuk így, hogy milyen ostobaságokat fordított a német szövegbe, akkor hoz egy példát arra, hogy lám, aztán volt egy német katolikus teológus, aki nekiugrott egy Biblia fordításnak, és a végén Luther mosolyog rajta, leírja, hogy milyen érdekes dolog, hogy egy csomó olyan szót használ a Biblia fordításban, amit mi találtunk ki. És amivel mi fordítottunk. Tulajdonképpen én örülök neki, hogy a saját ellenségeim is avval fordítják a Bibliát, amit tőlem tanultak. És ez egy nagyon fura dolog, és itt most ne értsük félre, Luthert nem az az öröm járja át, hogy ő megteremtette egy német nyelvet, és ő majd aztán lesz egyszer egy Goethe, meg lesz egyszer egy Goethe-institút, meg lesz mit tudom én micsoda, és majd a nagy német kultúra belepi az egész világot, hanem Luther azt mondja, hogy ő azért örül neki, mert hogyha az Isten igéjét nem a latin teológus nyelven, hanem tényleg mindenkinek szólóan meg akarják szólaltatni, úgy tűnik, hogy ugyanazokat a szavakat találják meg, ez az út az emberekhez. Luther számára nagyon lényeges dolog a Biblia fordításban, hogy ez nem egy tudós Biblia fordítás. És ezzel most nem akarom az értékét levonni. Nagyon sok okos ember van Luther körül, ő is jártas volt azért némileg a klasszikus bibliai nyelvekben. Nem arról van szó, hogy össze-vissza fordítanak vele bármit. De hogy Luther képes rácsapni Melanchthon kezére és a többi okos nyelvtudós kezére, és azt mondja, hogy a mi Biblia fordításunknak az elsődleges célja az, hogy az eredeti tartalommal közérthetővé váljon. Bárkit megszólíthasson, és ez fontosabb dolog, mondhatnám úgy is, hogy a mi német nyelvünk fontosabb, mint a Bibliának az eredeti görög vagy héber nyelve. És ez nem azt jelenti, mindenki jól érti, hogy tegyük félre a görögöt és a hébert, mert napokig vitatkoztak egy-egy kifejezés helyes német fordításán. De az a német fordítás, ha tökéletesen megfelel a hébernek vagy a görögnek, de senki nem érti, akkor az nem jó. Az nem jó szó, az nem jó fogalom, az nem jó fordítás. És itt a lényeget ragadjuk meg. Tehát amikor Luther azt mondja, hogy a célnyelv az érdekes, a beszélgetés nyelve, a bizonyságtétel nyelve, a prédikáció nyelve az érdekes, akkor egyben azt is mondja, hogy azért egyedül a Szentírás, azért egyedül a Biblia, mert ez az, ami közérthető, ez az, ami képes elérni azokat, akikhez küldettünk. Éppen ezért mondja Luther azt is, hogy a Biblia mondani valóját, ez most már nem egy nyelvi kérdés, hanem egy tartalmi kérdés, úgy közelíthetjük meg a legjobban egy-egy igeversre nézve. Ezt ajánlom mindenkinek egyébként, hogyha nehéz bibliai igeversre kerülnek az útjába, hogy próbáljon fölidézni más, ehhez a témához tartozó igehelyeket, bibliai igeverseket. A legbiztosabb az, hogy a Biblia, hogyha 5, 6, 7, 8 párhuzamos helyet oda tudunk állítani egy-egy ige szakasz mellé, akkor már lesz egy átfogó ismeretünk arról, hogy milyen fősodorban áll az. Akkor fogjuk jól érteni. Tehát nem azt kell mondani, hogy kiragadok egy igét, amit senki nem ért, főleg a bibliai szerzők nem értik, mert egyébként 8-an beszélnek másképp erről a témáról, de én végre találtam egy olyan bibliai igét, amiből érdemes egy disszertációt megírni, mert meg tudom indokolni, miért rossz az, amit eddig a kereszténységben hirdettek, hanem arról van szó, hogy amikor találkozom egy nehéz igével, egy problémával, akkor beállítom a biblikus összefüggésbe. Erre mondja Luther példa, hogy egyedül a Biblia. A dolgokat, az életem problémáit, az igei kérdéseket elsősorban a Biblia összefüggésében akarom megérteni. Na, enélkül nem megy, hogy más szerzőket olvassunk. És ehhez mondja Luther, hogy olvashatok én bármilyen klasszikus szerzőt, akármilyen okos emberét, ezt nem tudja nekem megadni. Ma is ez van. Lehetek akármilyen tájékozott a vallási egyéb kérdésekben, hogy szoktak beszélni a fiatalok a buszon, hogy egyáltalán milyen stílus van, meg mi van az interneten, mindenben járatos lehetek, de ha én egy bibliai igénél nem találom meg azt, hogy egyébként a Biblia fősodrában 5-6 más igével megerősítve az mit mond, és az miért abba az irányba mutat, az semmi más nem pótolhatja. Egészen biztosan gyenge és erőtlen az ige hirdetésünk és a bibliai tanításunk, ha nincsen egy ilyen összefüggő bibliai hálónk, amibe bele tudunk állni, és amivel aztán utána dolgozni tudunk. Nagyon fontos dolog még egy, azért elsősorban a Biblia, mert itt ha megnézzük a családok tanítására készült kis kátét, megnézzük a gyülekezeti tanításban segítséget kínáló nagy kátét, megnézzük az egyéb reformátori íratokat, hemzsegnek a bibliai dolgoktól, hemzsegnek a bibliai témáktól, hemzsegnek a bibliai idézetektől. Megint arról van szó, hogy egyfajta bibliai jártasság nélkül az evangélikus keresztény családi hagyományozás egészen biztosan nem létezne. Tehát Lutheréktől elindul egy olyan vonal, aminél azt mondhatjuk, hogy a bibliai családi kultúra kialakítása. Ami ez az első lökést, egy minimum csomagot mondjuk a kiskátéban Luther lemer adni, és az emberek kezébe mer adni. Azt mondja, hogy ha más nem tudsz hozzátenni, akkor olvasd fel azt, amit én írtam róla. Az se nagy szégyen, az a szégyen, hogyha nem olvassuk föl, és aztán azt mondjuk, hogy mivel én nem értek hozzá, jobb, ha te se hallod tőlem ezeket az igéket. Ugye ott már sokkal nagyobb baj van. Azt is elindítja Luther ezzel, hogyha valaki a kiskátéból fölmeri olvasni a családjának azt a bizonyos igeverset, és azon a három mondaton kívül, amit ő hozzáfűzött, van egyéb mondani valója, akkor azt merje megtenni. Nagyon kemény dolgokat indít ezzel Luther a maga útjára, de olyan dolgokat is, amelyek nélkül az evangélikus misszió, az evangélikus igehirdetés, az evangélikus gyülekezetek kiépülése sehol sem lenne mai szemszögünkből nézve. Azt kell mindenképpen ebből levonnunk, és ha arról beszélünk, hogy a reformáció mai öröksége, vagy a reformáció mai üzenete, és a Biblia, vagy a Sola Scriptura, egyedül a Szentírás összefüggését vesszük elő, akkor ezt a kettőt valahol egymás mellé kell tenni. Azt az elkötelezettséget, hogy merjük megismerni, de tényleg bizonyos mértékig prüdéria nélkül merjük megismerni mások véleményét. Nagyon nehéz lesz másokkal párbeszédbe kerülni, hogyha nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, hogy őket mi mozgatja. Egy lelkészi tapasztalatot hadd mondjak el. Tehát mindaddig, amíg rólam, mint lelkészről azt gondolják, hogy két lábon járó szent vagyok, és mérhetetlen zavarban vannak akkor, amikor nagyon emberi és nagyon esendő dolgokról kellene velem beszélni, és nem mernek beszélni velem erről, mert szégyellik magukat. Hát ugye erről van szó, az evangélikus egyházban is a lelki gondozás legnagyobb problémája az a szégyenérzet, ami miatt nem merünk segítséget kérni. Ami miatt egyszerűen nem hisszük el, hogy a Krisztus elkötelezett szolgái legyenek lelkészek, vagy nem lelkészi lelki gondozók, rendelkeznek azzal a szeretettel és intelligenciával, hogy elviselik még azt is, aki én vagyok, és ami az én bűnöm. Végig bírják hallgatni, és megpróbálják velem leküzdeni. Na most ez az a frontvonal, amit valahol ezzel a dologgal át kell törnünk. Látniuk kell azt, hogy a kereszténység nagy befogadó képességű, képes elfogadni olyan bűnvallásokat is, amelyek egyébként normális ember idegrendszerét jelentősen megtépázzák. És nem az a reakciónk rá, hogy na jó, hát ilyennel nem is tárgyalok tovább. Nem lehet elriasztani az embereket olyasmivel, nem lehetett az egyiptomi vallás képviselőt elriasztani azzal, hogy bocsánat, de a főnix madár, hát majd hogyha megtértek, akkor beszélünk róla. Nem lehetett azt mondani, hogy Szokrátész és Herakleitos mafú, és felejtsük el az egészet. Nem lehetett azt mondani, hogy amit te az iskolában hallottál, akármennyire pogány és ateista. Azt én nem veszem komolyan. Miért nem mondhatom? Mert az ő maga lett. Akár tetszik, akár nem. Nekem abból kéne valahogy kiindulni, és megajándékozottá tenni abban, hogy a rejtőzködő Krisztus azért valahol megtaláljuk az ő életében is. A másik dolog, tehát hogy ne féljünk attól, hogy másokat végighallgassunk, megpróbáljuk megérteni a saját problémáit, bűneit, befolyásoltságát, és utána pedig megmerjük tenni azt, amit a lutheri reformációban az előbbiekben elmondtam, hogy ugyanakkor pedig bátorsággal azt mondom, hogy én a magam megállása szempontjából kell, hogy rendelkezzem avval, hogy minden problémát be tudok helyezni egy nagyobb bibliai összefüggésbe, tehát nehogy engem is elsodorjon valami, ami ettől idegen, és a második vonulat pedig az, hogy utána, amikor én ezt tudom, hogy engem tart a Szentírás, amikor tudom, hogy engem tovább segít a gondolkodásban, a megmaradásban, a válaszkeresésben, akkor merjem azt is mondani, hogy a Biblia ilyen értelemben közösen is a mi közös továbbvezető útunk lehet, ami ha elmarad, akkor gyakorlatilag minden, amit evangélikus kereszténységnek nevezünk, formálissá válik, és szépen lassan kihal. 2017 felé nyilván óriási problémák lesznek, hogy milyen pályázatban miket írjunk be. Mivel próbáljuk meggyőzni a kormányzati reformáció emlékbizottságot, vagy az egyházi reformációi emlékbizottságot, hogy szponzorálják a jobbnál jobb gyülekezeti programokat, ötleteket, könyveket, minden műsorokat, közvetítéseket, millió adást hallhatunk majd arról, hogy Luther megteremtette a német irodalmi nyelvet, jóval kevesebbet arról, hogy miért mondja azt, hogy számára ez azért fontos, hogy megszólaljon az Isten igéje, személyesen megszólító szava. Ezeket a dolgokat valójában nekünk kellene hozzátenni. 2017, tényleg, ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el, alapon mindent el szabad fogadni, és mindenért szabad pályázni, ami úgy gondoljuk, hogy gyülekezetépítési cél, de azt ne higgyük, hogyha például a központi témákban a Szentírás luteri megközelítését, vagy a Szentírásnak a központi ismeretét megkerüljük, akkor bármit is segít rajtunk, akármilyen pályázatból, akármit valósítunk meg. Próbáljuk a gyülekezeteinket ebben erősíteni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy ebben a nagy nyári melegben még mindenki kibírja valahogy ezt a mostani megpróbáltatást.